a mi bűnbánati esti alkalmunk legyen az Úrtól, a mi Istenünktől, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy a Te nevedben most is egyet lehetünk. Nekünk szükségünk van arra, hogy veled közösségben legyünk, hogy rád figyeljünk, hogy megvalljuk nyomorúságunkat, kiöntsük szívünket, lelkünket előtted, és kérjük a Te erődet, segítségedet a tovább lépéshez. Amikor e bűnbánati estén előtted állunk, arra kérünk, hogy utass rá a mi életünk nyomorúságaira, de szólj arról is, hogy nálad van a bocsánat. Légy itt közöttünk, szólíts meg bennünket, áldj meg minket, a Krisztusért kérünk. Amen. Kedves testvérek, rövidesen befejezzük az ótestamentumi ige szakaszunkat. Melyik könyvet is olvassuk most? A Dániel könyvét, és nem sokára kezdjük a Rút könyvét. Hát én most a Dániel könyvének az első részéből szeretnék olvasni egy verset csak, a 8. verset. Ott ezt olvassuk. Dániel eltökélte szívében, vagyis elhatározta, hogy nem fertőzteti meg magát a király ételével és a borával. Valamit hadd mondjak el bevezetésként, hogy milyen összefüggésben hangzik el ez a kijelentés Dániel részéről. Tudjuk azt, hogy Izrael Dávid király idejében volt a legerősebb. És még az ő fia életében is megmaradt a királyság Salamon idejében, aki a salamoni templomot építette meg először. De Salamon után ketté vált az ország, északi és déli részre. Ha a 12 törzset tekintjük, akkor az északi részhez 10 törzs tartozott, és a déli részhez 2 törzs. Az északi részt úgy hívták, hogy Izrael, most ez vitte tovább ezt a nevet, és a déli résznek az volt a neve, hogy Júda. Sajnos volt idő, amikor ez a két testvér ország egymással szembe került. Tulajdonképpen a déli részen jöttek az uralkodók a Dávid családjából, az északi részen pedig újból és újból választottak maguknak királyokat. Sajnos az északi részen történt meg az első sorban, hogy az idegen isteneket imádták, és szakítottak Ábrahám, Jákob, illetve Izsák és Jákob istenével. A déli részen sokáig valahogy a Dávid örökösök és az ott élő déli rész jobban figyelt Isten kijelentésére. És mi lett ennek a következménye? Az, hogy Isten úgy büntette őket, nekik is volt mohácsuk, hogy először az északi rész ment fogságra, Asszíriába, aztán a déli rész életébe következett el a fogság ideje, amikor az idegen nagyhatalom elfoglalta azt az országrészt, sok-sok embert megölt a választott nép tagjai közül engedetlenségük miatt, és a fogságba vitte őket. Amikor azt mondjuk, hogy Dániel, akkor ő a déli ország részből került el Babilóniába, fogságba, és ha tetszetek olvasni a Dániel könyvét, akkor egy különös nevű uralkodó vitte el délről az embereket, Nabukodonozor. Hát ezt nehéz megtanulni és kimondani. Most az újabb fordításokban Nabukodnecár, ha jól emlékszem, ilyen formában is előfordul ez a név, ugyanazt az uralkodót jelenteni, nagy hatalom lett. Mit tetszenek gondolni? Babilóniát, ahol a Bábel tornyot építették, most hogy hívják? Mi a mostani neve Bábelnek, Babilóniának? Sukhatok? Irak. Furcsán hangzik talán, Irak. Egyébként a Bábel torony alapjait hát meg lehet találni ott. Ide került Dániel is, és ha szabad így mondani, hogy három társa, akik előkelő családból származtak. Királyi család, vagy a király körül forgolódó emberek családjából származtak, és Nabukodonozornak volt egy nagyon helyes felismerés, amit azóta is az okos emberek szoktak hangoztatni, akié az ifjúság, azé a jövő. Nem véletlenül igyekeztek úgy formálni az elmúlt időben is az oktatásnak a dolgát, hogy ott lehetőleg olyanok tanítsanak, akik megbízhatóak és megbízhatóan nevelik a jövő nemzedéket. Mit mondott ez a Nabukodonozor? Kiadta a jelszót, hogy az Izrael fiai közül is válasszanak ki előkelő családból való olyan embereket, akikben nem találtatik ő semmi rossz tulajdonság, vagy megjelenésükre is olyanok, hogy a fellépésük jó. Így került a király kiemelt környezetébe négy ember, Dániel és három társa. Akiknek ráadásul új neveket is adtak. A babilóniainak megfelelően felejtsétek el, hogy ti honnan jöttetek, ne érdekeljen a múltja ennek a garnitúrán, majd mi neveljük őket, mondta Nabukodonozor, és ennek a nevelésnek volt egy ilyen része is, hogy bár ti fogságban vagytok, de az én asztalomról való eledelt fogjátok fogyasztani. Érezzétek azt, hogy ti nem vagytok fogságban, hanem nevelődjetek úgy, hogy elfelejtitek a múltat, hogy honnan jöttetek, és én alkalmas eszközzé formállak benneteket. Nabukodonozornak ez volt az elgondolása, és időközönként ezeket az ifjakat 3 évenként magához hívta, és vizsgáztatta őket. Na hát erre még majd visszatérünk. Ez a Dániel különös dolgot mondott. Azt mondta Ariókoknak, ez volt egyébként az ő felügyelőjük, akikre a nevelést rábízta Nabukodonozor, azt mondta neki, hogy ezek az emberek ne éhezzenek, hanem finom ételt tegyenek, ami a király asztaláról való, és olyan bort igyanak, micsoda remek elgondolás, ugye, ami az én asztalomban. Hát az nem lőrébort, hanem minőségi bor volt. Nincs a Bibliában egy tokai asszú, de minőségi bor volt. És akkor Dániel azt mondta, hogy én szeretnék független maradni. Én szeretnék belülről szabad lenni. És ezt úgy próbálom elérni, hogy magamat megtagadom. Azt mondta ennek a főembernek, hogy engedd meg nekem, hogy én zöldségfélét egyek, és ne ezt a minőségi kosztot. Én mondhatnám azt, hogy kedves testvérek, elfogadható ez a szamárság egy fogolytól? Mert ugye ez azt jelenti, hogy köszönöm, nem kérek a finom ételből, hanem én megelégszem a másod vagy harmadosztályú étellel is, a zöldségfélével. Na most itt szeretném leszögezni azt igazán csak érintőleg, hogy ez nem azt jelenti, hogy vannak emberek, akik húst nem esznek, hanem csak zöldségfélét, ma is, manapság is. Nem erről van szó. Hanem csak ugyan ő belsőleg szabad akart lenni a király dolgaitól. Hát, én megértem azt, hogy ez az Ariók azt mondta, hogy ja Istenem, hát ennek nem lesz jó vége. Hát ha ti oda mentek majd a királyhoz, és ti zöldségfélét esztek, akkor meglátja azt, hogy ti nem a jó koszton vagytok, és akkor azt mondja Dániel, hogy tegyünk próbát. 10 napi próbát tettek, és kiderült, hogy nem fogytak le, jó volt a megjelenésük, és akkor beleegyezett titokba, hogy rendben van, ti négyen csak zöldségfélét fogtok fogyasztani. Kedves testvérek, már jó előre bejelentem, hogy rövidesen megjelenik egy újabb kötetem, aminek az lesz a címe, ami már egyszer megjelent, csak más személyekkel, életutak, mártírsorsok. Ebben többek között Cseh Józsi bácsiról is írok, aki a mi templomunkat tervezte, és ő 20-21 éves korában, pedig nem volt katona, csak Levente, fogságba esett, orosz fogságba, Azerbajdzsánba vitték, és még ő nem végezte el a mérnökit, hanem csak hallgató volt ott, de a tábor parancsnok kinevezte főmérnöknek. Hát ez nem csak neki volt jó, hanem sok-sok fogolytársának tudott segíteni. Aztán később még volt egy ilyen is, amikor ő lett a szakács. És amikor karácsony közeledett, akkor ő úgy félretett mindig egy kicsit a kásából. Aztán a karácsony estén tálalta a kását, és azt mondta, hogy vegyetek, megkérdezte valaki, mennyit vehetünk, amennyi jól esik. Hát tessék mondani, a fogolytáborban lehet ilyet, hogy amennyi jól esik. Ott a porció nagyon kevés szokott lenni. És hát ilyen is volt, amikor úgy gondolhattak háladással haza karácsony szentestén, és úgy figyeltek az ige üzenetére is, és énekeltek karácsonyi énekeket, hogy közben jól megvacsoráztak. Nincs ellentétben azzal, amit most itt elmondtam, hogy Dániel azt mondta, hogy én a jó kosztból nem kérek. Na most, miért olvastam én fel ezt az egy verset most? Mert ma este, amikor készülünk pünkösd ünnepére, bőti alkalomban, mit csinál Dániel és a másik három társa ezzel? Böjtölt. Köszönjük szépen, nem eszünk a jóból. Megelégszünk a zöldségfélével is. Tehát itt egy bizonyos önmegtagadás volt. És volt ennek valami értelme? Én igenis állítom, volt nem csak olyan értelemben, amit már említettem, hogy egy belső függetlenséget próbáltak elérni, hanem Isten megáldotta ezt a magatartásukat. Hogy mivel? Átélhették azt, hogy az ő Istennek szentelt életükben áldást kapnak tőle, lelki ajándékokat kapnak tőle. Isten a szívek és vesék vizsgálója. És amikor valaki úgy ajánlja föl a maga életét, hogy Uram, áldj meg bennünket, és én, ha kell, megteszem azt is, hogy böjtölni is tudok. Önkéntesen. Nem tudom, hogy beszélgettünk-e már a böjtről. Mi reformátusok általában nem nagyon szoktunk böjtölni, legfeljebb nagypénteken, úrvacsoraosztás előtt mondjuk úgy, hogy úrvacsora előtt nem veszünk magunkhoz ételt, vagy tessenek mondani, a bűnbánati héten is szoktuk valamilyen formában tartani a böjtöt. Hát én elmondok itt a kedves testvéreknek egy olyan emlékemet. Én úgy jártam ki Rákosligetre, hogy a belvárosban laktunk, és ez körülbelül 10 évig tartott, mert nem volt lelkészlakás kint Rákosligeten. Aztán később építettünk meg gyülekezeti termet, és azután kezdtük építeni Rákoskeresztúron templomot. De nagypéntekre meghívott az én kedves Hambai Mária testvérem, aki később presbiter is lett a gyülekezetbe, és pénztáros is volt, és azt mondta, hogy nagypénteken hadd készítsen ő mindig nekem nagypénteki ebédet. Hát ugye a böjti ebédet. Milyen ebéd készült akkor? Valami olyasmit én nagyon szerettem. Hát, ilyenkor mit csinál az ember, tessék mondani? Én megkérdeztem azért Máriától, hogy Mária, szedhetek megint, mint ahogy annak idején a fogságba, mert nagyon finom volt, amit főzött. Bár mondta, hogy most nem tettem ebbe kolbászt, mert hát nagy péntek van. De nagyon, nagyon finom volt, és nagyon szerettem azt az ételt. Nos, hogy böjtölünk mi? Sokszor szemrehányták a Krisztusra, Krisztusnak azt is, hogy a te tanítványaid nem böjtölnek. Tetszene nekem emlékezni erre? És akkor valami ilyesit mondott, hogy amíg velük van a vőlegény, de elvétetik majd a vőlegény. És nagy ajándék az, amikor mi nem törvényt csinálunk a böjtből, hanem van és lehet nekünk felajánlásunk. Dániel ezt csinálta. És az Isten megáldja azt a felajánlott szolgálatunkat, nem csak a böjttel kapcsolatban, sok minden egyébbel kapcsolatban, amit mi úgy tudunk tenni, hogy Uram, oda teszem az én életemet a te kezedbe. Taníts meg engem, vezess engem, áld meg az én megüresedett szívemet, az én bűnbánatra kész életemet. Dánielt és társait lelki ajándékokkal megáldotta az Isten. Nem akarok előre szaladni, de talán ismerjük azt, hogy Dániel az egyik lelki ajándéka az volt, hogy meg tudta fejteni a király álmát. Pedig a varázslók, álomfejtők nem tudtak válaszolni erre a kérdésre. Lelki ajándékot adott neki Isten. Kedves testvérek, bennünket is megajándékoz Isten. Ha azt tudjuk mondani, Uram, hadd tegyem az én életemet a te kezedbe. Én nem törvény szerint, törvényeskedés szerint szeretném élni az én életemet, hanem úgy, hogy éljem át, hogy te élsz, és a feltámadás erője az életemben megjelennek. Én ezt most azért mondom, mert pünkösre készülünk. És Jézus, aki feltámadott, azt mondta, hogy elküldöm nektek az erő lelkét, a vigasztalás lelkét, és ők megkapták. És ez a lélek megtanít benneteket mindenre. Áldja meg, ami Urunk Istenünk, a mi életünket, ennek a gyülekezetnek az életét, hogy amikor pünkösdre készülünk, amikor pünkösdöt ünnepeljük, akkor ne csak az történjen, hogy valamire emlékezünk, ami régen volt, hanem úgy tudjunk Isten elé állni, hogy azt mondjuk, Uram, add a te szent lelkedet, és a te megvilágosító szent lelkeddel tudjunk tovább lépni, előre lépni, és hogy el tudjam mondani, nekünk van jövőnk a nehézség ellenére is. Én tudom, hogy neki gondja van az életemre és az életünkre, és ez nagy ajándék, amikor így tudunk elé állni. Dániel és társai a fogságban volt. Nem csak ilyen jó dolgokat élhettek át, hogy terített asztal mellett lehettek, bár ők ezt visszautasították, hanem ismerjük azt, hogy volt, amikor a tüzes kemencét készítették el a számukra, vagy az oroszlánok vermét. Hogy miért? Mert van irigység. Mert az emberek nem angyalok, az ő esetükben erről volt szó. Feljelentették őket a királynál. Ezt később olvassuk az igébe. És nekünk úgy kell megélni a mi kereszténységünket, hogy közben átéljük azt, hogy velünk van az Isten. Hogy megvilágosítja a mi elménket, hogy tudom, kinek hiszek, és az erőtlenségem ellenére is van erőm. Ismerjük ezt az igét. Elfáradnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul. Szányra kelnek, mint a saskeselyük. Ezt nem az Új Testamentum mondja, amikor már megkapták a szent lelket. Futnak, és nem fáradnak el. Hát ugye már, aki 80 fele tart, lehet, hogy nem futkározik, de felülről kapjuk az erőt. És adja Isten, hogy úgy tudjuk dicsérni a mi Urunkat, Istenünket, hogy ő velünk van. Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy te csak ugyan velünk vagy. Nekünk sokszor panasz van az ajkunkon, és nem ok nélkül. Panaszkodunk az emberekre, a körülöttünk lévő dolgokra. Átélünk lehetetlen eseményeket, és mi mégis tudjuk azt, hogy nincs okunk a panaszra, mert te velünk vagy. Vagy ha panaszkodunk, akkor odaállsz mellénk, adsz nekünk bűnbocsánatot, kegyelmet, és tovább segítesz bennünket. Azt adod nekünk, amire nekünk szükségünk van. Egyen-egyenként mi nekünk, és ennek a gyülekezetnek is. Hadd tegyük oda újból a mi életünket, és a mi gyülekezetünket is a te kezedbe. És azt kérjük, hogy vigyázz ránk, Urunk. Adj nekünk élő reménységet, élő hitet és szent lelket. Annak nevében kérünk imádságunk meghallgatására, aki így tanított imádkozni. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Áldás, kegyelem és békesség legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.